Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgató helyettese. Az inflációs előrejelzésükben 3%-kal emelték az idei várakozást, ugye 7,6%-ra. Mi indokolta ezt?
Az infláció emelkedése mögött alapvetően két tényező van. Az egyik az olajáraknak az emelése. Ugye májusban még 65 dollár körül volt egy hordó olaj, mostanra 70 dollár köré emelkedett az ára. A másik és ennél sokkal jelentősebb tényező pedig az élelmiszeráraknak az emelkedése. Az idei év az különösen kedvezőtlen időjárási viszonyokat hozott. Ugye nyár, tavasszal még a nagy fagy vert el a termésnek egy jó részét, aztán ugye most pedig az aszály miatt sokkal alacsonyabb a termés, és ezek a magyarországi folyamatok egybeesnek nemzetközi tendenciákkal is. Nem csak nálunk lett nagyon rossz a búzatermés, de Ausztráliában is szárazság van, Kanadában is nagyon rossz a termés, Franciaországban ellenkezőleg a sok eső miatt ment tönkre a termés. Tehát az egész világon kialakult a gabonáknak egy hiánya, és emiatt 50%-kal emelkedett meg az ára. Összességében mi úgy számítunk, hogy olyan jó 8%-kal magasabb lesz a nyers élelmiszereknek az ára az elkövetkező egy év folyamán, és ez megemeli az előrejelzésünket is. Nyilván nem csak a nyers élelmiszereknek az ára fog felmenni, hanem a feldolgozott termékeké, nem olyan mértékben, mint a nyers élelmiszereké, hiszen ott már hozzáadódnak egyéb nyersanyagköltségek, munkabér, energiaszámla, úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy az elkövetkező egy évben körülbelül 1%-kal magasabb lesz az infláció, mint ahogy korábban terveztük, az olajár és az élelmiszerár miatt.
Na most ugye ezzel kapcsolatban azért voltak ilyen érdekesebb elemzői előrejelzések, úgymond, hogy a mezőgazdasági árak emelkedése mennyire ronthat az infláción, és az önökétől eltérő vagy meredekebb számokat is lehetett olvasni. Mi az oka annak, hogy ekkora az eltérés, vagy mi az oka annak, hogy a mezőgazdasági árak ilyen típusú emelkedése mégsem jelentkezik olyan mértékben az inflációban?
Hát ennek két oka van. Az egyik ez az egyszerű költség megszámolás, hogy mondjuk a búza ár a lisztárában legfeljebb 30%-os súllyal szerepel, és a lisztára is csak 20%-os súllyal szerepel a kenyér árába, tehát minél tovább megyünk a feldolgozottsági fokban, az eredeti áremelkedés annál kisebb mértékben jelentkezik. A másik tényező, ami visszafogja ezt a hatást, az az, hogy ugye a fogyasztási kereslet az idén mérséklődik, és ugyan elsősorban a tartós cikkek iránt esik vissza a kereslet, de hát élelmiszerekre is azért valamennyivel kevesebbet költünk, tehát nem biztos, hogy megengedhetik maguknak a termelők és a kereskedők, hogy az összes költségnövekedést azt áthárítsák a lakosságra.
Ha előbb tekintünk 2008-2009-re, akkor a mostani tudásuk szerint az infláció hogyan alakulhat?
Ugye azt látjuk, hogy az infláció az most tetőzött márciusban, és onnantól kezdve arrafelé, és folyamatosan minden hónapban negyedévről negyedévre alacsonyabb lesz az infláció, 2009-re 3% környékére érünk le. Ebben lesz egy gyorsulás 2008 második felébe, ami szintén itt az élelmiszer ár történettel függ össze. Abban bízunk, hogy azért ilyen szélsőséges időjárási viszonyok nem lesznek már jövőre, tehát egy normális termés, normális élelmiszerárakra számítunk, ami az idei évhez képest egy árcsökkenést jelent, és ez majd egy gödröt jelent az inflációs folyamatban 2008-2009 elején.
Hogyha előrébb tekintünk 2008-2009-re, akkor a mostani tudások szerint milyen kockázatok jelentkeznek az inflációban?
Az alapvető kockázat az inflációs várakozásokból adódik. Ugye az a helyzet, hogy amikor megpróbálunk egy új árat kialakítani termelőként a következő éve, vagy leülünk bértárgyalásokhoz, akkor egyrészt azt veszük figyelembe, hogy az elmúlt időszakban milyen inflációt tapasztaltunk magunk is, és másrészt megpróbáljuk felmérni, hogy vajon a termékünk kereslete az hogyan fog változni, hogyan tudunk árat emelni, mennyit tudunk belőle eladni. Vannak ezek a reálgazdasági tényező. És hát a két dolog között kell egyensúlyt találni. Ugye mostanában elég magas az infláció, ugyanakkor a kereslet az a legtöbb termelő számára nagyon kedvezőtlenül alakul, hiszen lassú a magyar gazdaságnak a növekedése, és nem tudjuk, hogy merre fele fog billenni a mérleg. Ebben az évben azt láttuk, hogy az év elején a vállalkozók a saját lehetőségeikhez képest túlságosan jó szívűek voltak a munkavállalókkal szemben, hiszen 8-10% közötti bérmegállapodások születtek az év elején, miközben a bevételeik ennél sokkal kisebb ütemben nőnek. Azt gondoljuk, hogy lévén, hogy ez a profit romlását okozza, tanulni fognak ebből a példából, és a következő évben már sokkal megfontoltabb döntést fognak hozni, és ezért a bérnövekedési ütem számottevő csökkenésére számítunk a következő évben, de hát ez nem biztos. Lehet, hogy megint ez a kompenzálom az inflat gondolkodás lesz a jellemző, ez persze azt jelenti, hogy az alacsony profitabilitás az tovább fenn fog maradni, és az előbb-utóbb a vállalatnak a létét fogja veszélyeztetni.
Pár hónappal ezelőtt, amikor beszélgetünk, ez volt az egyik fő témánk, ez a fajta kockázat, amit most felvázolt. Látnak ebben bármiféle pozitív elmozdulást?
Igen, látunk pozitív elmozdulást, mégpedig abban, hogy a prémium kifizetések azok elkezdtek csökkenni. Ugye a béreknek a rendszeres komponenséről évente általában egyszer van megállapodás, az év elején itt, január-március időszakban, utána nem nagyon szokott változni, viszont a béreknek van egy mozgó része, a prémium, és ebben már látjuk azt, hogy sokkal alacsonyabb a prémium kifizetés, mint korábban szokásos volt. Tehát valahogy megpróbálnak alkalmazkodni a vállalkozók ahhoz, hogy csökken a profitabilitásuk. Nyilván az egy kérdés, hogy ezt a jövő év elején vajon le fogják-e követni a rendszeres bérek növekedés ütemében is.
Az a fajta kockázat, hogy tehát magasabban emelkednek a bérek, mint ahogy a termelékenység. Ez a különböző vállalkozások mely szegmensében volt jellemző leginkább, és melyikben lehet még továbbra is kockázati tényező?
Elsősorban a magyar gazdaságnak két fő része van, az egyik az mondjuk úgy, hogy az exportőrök, ők köszönik, jól vannak, 15%-kal bővül várakozásaink szerint idén az export, ők megengedhetik maguknak ezt a bérköltséget. A baj azokkal van, akik elsősorban a hazai piacra termelnek, ott a fogyasztás csökken, beruházási kereslet esik vissza, és hát azt kell látnunk, hogy hiába nő 800 infláció, a magánszektorárai, a belföldi magánszereplők számára releváns árnövekedés, az 3-4%. Ami e fölött van, az az államkasszába megy bele, tehát az ő jövedelmüknél azt kell figyelembe venni, hogy van egy 3-4%-os árnövekedés, plusz egy csökkenő kereslet. Ebből a 8%-os bért kifizetni elég nehéz.
Na most, amikor erről beszéltünk, akkor említette, én úgy emlékszem, hogy a szolgáltatóipar volt az egyik különösen kiemelt kockázati tényező. Ott is látják ezt a fajta visszafogottságot? Ami
igen, a prémiumban elsősorban ott jelent meg.
És ez akkor várható, hogy ez így is marad?
Hát vannak kockázatok, mert ez nem a rendszeres bérek alkalmazkodás, de azt gondoljuk, hogy nincs több pénz, így kell lennie.
Azért kérdezem, mert akkor emlékszem, azt is mondta, hogy az is nehezíti egy kicsit az előrejelzésüket, hogy kevés a megbízható precíz adat ebben a szegmensben, és akkor azt mondta, hogy erre majd várni kell azért egy pár hónapot, akkor már talán jobban látnak előre. Ez most már eltelt ez az idő, több és megbízhatóbb adat áll rendelkezésükre tekintetben?
Igen, a rendszeres bérek növekedési üteme is megállt, és ezen belül, ezen túlmenően még a prémiumok is elkezdtek csökkenni, úgyhogy több pozitív információ van. Az persze sajnos még mindig igaz, hogy az egész béradatok értékelése körül van egy ilyen bizonytalanság, ami abból fakad, hogy a gazdaság kifehéredik, és ezért a kimutatott bérek azok magasabbak, mint amelyek tényleg a zsebünkbe kerülnek. Amikor én ilyen 8-10%-os béremelkedésről beszélek, ez nem az a szám, amit a KSH mond, az a magánszektorra olyan 12% körül van most, hanem a mi becslésünket mutatja, hogy ennyi lehetett most a tényleges bérnövekedés, ha leszámítjuk a fehéredés hatását.
És a fehéredés hatásáról már több információ van, mint negyed évvel ezelőtt volt? Ez is egy bizonytalansági tényező volt akkor.
Senki nem tudja pontosan megmondani, hogy mennyi a fehéredés. Egyrészt látjuk, hogy a költségvetésbe folyik be a több pénz, tehát fehéredés kell, hogy legyen. Másrészt különböző módszerekkel megpróbáljuk megnézni, hogy mennyi ennek a hatása. Többféle becslésünk van. Most olyan 2-3% körüli extra bérnövekedés adódik a fehéredésből.
Fogunk beszélni a GDP növekedési előrejelzésükről, de ezzel kapcsolatban az első kérdés, hogy ugye most korrigálták ezt a fajta előrejelzést, úgymond negatívabb értelemben, azt hiszem 2%-ra erre az évre, a konvergencia program 2,2%-ot mondott korábban is, decemberben. Mi indokolta azt, hogy májusban, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor még ez a szám 2,5% volt, most arra 2%?
Több új információ látott napvilágot, és ezért kellett korrigálnunk az előrejelzésünket. Ugye az első és legfontosabb az a mezőgazdasági történet, hiszen májusban, amikor az előrejelzést készítettük, még szépen sarjott a vetés, úgy nézett ki, hogy egy rendes termés lesz a mezőgazdaságban, egy jó közepes termés. Ahhoz képest most látjuk, hogy micsoda nagy visszaesés van a mezőgazdasági kibocsátásban. Hogy ez egy olyan tényező, amivel nem tudtunk számolni még a májusi előrejelzés során. De van még egy dolog, aminek a megbecslése nagyon nehéz dolog, ez pedig az, hogy az állami, a kormányzati strukturális átalakítások hatására mennyirevel fog változni az állami szektorban, nevezetesen az egészségügyben a kibocsátás. Ugye egy csomó mindent bevezetett a kormány, különböző intézkedéseket, ezeknek a hatását mi még nem tudjuk felmérni pontosan.
Innen folytatjuk majd a beszélgetést, vendégünk ebben az órában Csermely Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank igazgató helyettese, hírek jönnek.